ami életre kell. T-Rádió.
Köszöntöm a T-Rádió hallgatóit, a Hahót hallják Zombori Gáborral, Nagy Csillával, s mai vendégünk dr. Baracsi Katalin gyerekjogász, a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány önkéntes szakértője. Szervusz, Kati!
Jó estét a hallgatóknak, szia Csilla!
A mai főszerep tulajdonképp a gyerekek jogai lesz a műsorunkban, viszont nagyon szeretném, Katalin, ha előtte beszélnél nekünk a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány céljairól, feladatairól.
Sokaknak meglepő lehet, amit mondok, de a Kékvonal már 1993 óta segíti a gyerekeket abban, hogy meghallgassák őket, tudjanak beszélni örömükről, bánatukról, problémájukról, megoszthassanak bármit, amit ők fontosnak tartanak, és esetleg nincs a környezetükben egy meghallgató felnőtt, szülő, tanár, bárki, akivel ezt meg tudnák beszélni. 93 volt az az idő, amikor úgy érezte az alapítvány a létrehozói, hogy kell egy olyan vonal, egy segélytelefon, ahol a gyerekek szabadon mindenféle kötöttségek nélkül beszélgethetnek. Ez a 116-111-es telefonszám, ami a nap 24 órájában ingyenesen hívható vezetékes és mobil telefonszámról. Mindig ül a telefon mögött egy-egy önkéntes, aki várja a gyerekek hívásait, éjszaka pedig szakemberek, pszichológusok, szociális munkások várják az esetleg krízisben lévő gyerekek hívásait.
Említetted, hogy önkéntesek dolgoznak nálatok. Mit kell tudni, hogy lehet egyáltalán önkéntesnek jelentkezni? Milyen háttér szükséges ahhoz, hogy mondjuk én önkéntesnek mehessek?
Az első és a legfontosabb talán az, hogy aki a Kékvonalban szeretne önkéntesként dolgozni, mindenképpen legyen egy kapcsolata a gyerekekhez. Meg tudja fogalmazni, hogy mi az, amit ő fontosnak talál a gyerekekkel kapcsolatban, hogy számukra, tehát gyerekközpontú gondolkodásmódja legyen. Ez az első és legfontosabb. Ha pedig az emberben megszületik a döntés, hogy csatlakozzon a Kékvonal csapatához, akkor írnia kell egy önéletrajzot, egy motivációs levelet, ezt követi egy személyes beszélgetés. Ha ezen az interjún megfelel, akkor egy 120 órás képzésen kell részt vennie. Ez egy rendkívül komoly képzés, hiszen gondoljunk bele, odaülni a telefon mögé, fogadni ismeretlennek hívásait, kezelni különböző élethelyzeteket, amiben egy kamasz benne van, ez nem könnyű dolog, ez nem megy egyik pillanatról a másikra, és nyilvánvalóan itt kell egy megfelelő szakmai felkészültség is, amellett, hogy minden önkéntes a saját egyéniségét is beleviszi egy-egy beszélgetésbe. A képzést követően még mindig nem engedi el a Kékvonal a leendő önkéntes kezét. Van egy 30 órás úgynevezett hospitálási időszak, amikor már tapasztalt ügyelők, önkéntesek mellett kipróbálhatja az ember, hogy mi is az, ami megragad belőle a képzésben. Tényleg ez az, amit akar csinálni, úgyhogy állandó segítség van mellette. Ha ezen az időszakon túl van, akkor pedig már egymaga is odaülhet a telefon mögé, de természetesen az alapítvány munkatársai mindig ott vannak a háttérben, az önkéntesek is segítik egymás munkáját. Szóval mindig van lehetőség.
Sűrűn csöng egyébként nálatok a telefon?
Amikor ezt a kérdést teszik fel, mindig hihetetlen, vagy hitetlenkednek a válaszon, hogy azt mondom, igen, állandóan csörög a telefon.
Azt hallom, Kati, és tapasztalatból is azt látom, hogy egyre kevésbé nyílnak meg a mai kamaszok. És egy ilyen vonalat, ahol anonimon lehet jelentkezni, és amit mondtál ugye még az adás előtt, hogy még a telefonszámot sem írja ki a ti készüléketek, jobban megnyílnak, bátrabbak?
Én azt gondolom, hogy ha a gyereket foglalkoztat egy kérdés, és ezt meg akarja beszélni, ki akarja magából beszélni, akkor megtalálja a mi felületünket. Vannak, a gyerekek is gyakran hitetlenek, hogy jaj, hát persze, hát itt fel fogják venni, és biztos meg fogják kérdezni a nevemet, meg hogy honnan telefonálok, sőt, biztos el fogják mondani anyának, apának, hogy felhívtam ezt a vonalat. Mi állunk elébe az ilyen jellegű hívásoknak is. Arra biztatunk mindenkit, hogy próbálja ki egyszer tárcsázza fel a 116-111-es számot, és tapasztalja meg, hogy milyen élmény elfogadó, meghallgató, beszélgetni vágyó emberekkel találkozni. Nekünk az a legfontosabb, hogy legyen a gyerekeknek egy olyan felület, ahol meg tudnak nyílni, tudnak beszélni őszintén az érzéseikről, a félelmeikről, de arról is, hogy ötöst kaptam matekból, vagy megyek nyári táborba, szerelmes vagyok.
Ilyen hívásaitok is vannak?
A legkülönbözőbb témákban vannak, úgyhogy én azt gondolom, hogy aki a Kékvonalnál önkéntes, rengeteg örömöt, újdonságot kap. Vannak rossz élményű hívásaink is, hiszen azért gyereknek lenni, kamasznak lenni, azzal a sok-sok változással a világból érkező rengeteg ingerre nem könnyű. És ilyenkor valóban ezekre is oda kell figyelni, hogy amikor például a szülők úgy döntenek, hogy már nem akarnak együtt élni, akkor a gyereknek fel kell dolgozni azt a helyzetet, hogy én most csak egy valakivel fogok együtt élni, és mi lesz azzal a másikkal? Hogy vajon miattam nem akarnak már a szüleim együtt élni?
És egyébként benneteket ki, most nyilván idézőjelben mondom, ki vigasztal egy-egy szomorú hívás után? Hogy lehet feldolgozni mondjuk a tényleg nagy katasztrófákat?
Nyilvánvalóan, aki odaül a telefon mögé, vállalja annak a kockázatát is, hogy ő nem marad érintetlen ezekben a beszélgetésekben, és ez egyáltalán nem is cél. Nekünk ugyanúgy empatikusan, együttérzően kell reagálnunk a hívó bármilyen történetére. És valóban vannak olyanok, amik megviselnek minket. Szerencsére az alapítvány erre is megoldást talál. Szervezetképzés keretében kötelező támogató csoportok vannak, illetve bármikor, hogyha az ember belefut egy olyan hívásba, ami nagyon-nagyon megterhelő a számára, ami után azt érzi, hogy ő most van azon a ponton, hogy nem akar több hívást felvenni, akkor lehetőség van arra, hogy pihenjen. Az alapítvány munkatársaihoz, bármelyikükhöz oda lehet menni, és el lehet mondani, hogy most volt egy olyan beszélgetésem, ami számomra nagyon megterhelő volt, elakadtam, bizonytalan lettem, kérlek segíts ezen tovább jutni. Tehát az állandó támogatás megvan az alapítvány részéről.
Ez a kék vonal gyermekkrízis alapítvány nem csak hazai alapítvány, azt mondtad nekem, ugye?
Igen, ez a telefonszám, ez a 116-111, ez egy Európai Uniós harmonizációs telefonszám, hogyha elmegyünk Magyarországról, és bármely országban ezt a számot tárcsázzuk, akkor más úgynevezett kék vonalakkal is találkozhatunk. Lehet, hogy nem pontosan ugyanezzel a névvel, de ez a gyerek lelkisegély telefonhálózat, ez Európa szintű.
Most egy kicsit zenélünk, és utána visszatérünk.
A limuzinok unják magukat, a milliómosok. Hú, de durvák a fazonok, ahogy ide-oda húzzák a csajukat, mint egy Bermudát, amiben nem a beveszik Belbudát. Na gyere, hagyd ott a kopaszokat, egy sem a nekünk mattot most. Az égről kéket, felhő habot is kérek. Ígyük is meg, legyen oda bent a szervezetemben. Az úr, ma az úr veled egyetemben. Ups, ez a szívbeli cucc, nagyon is ott fúl. Na de ha ide beront egy front, azon eztől túl. Hívhatod ezt barátságnak, de ha szerelem a neve, gyere, hagyd neki szága. A szívükön horgák, nem nagy csomag, ami boldogság, csak egy foltozsák. Belepakol az ember, kacatot, tucatot, meg folyat, ami tenger. Beteszem a napot, a holdat is tudira, hogy legyen, ami süssön a holnapi gyunira, ha majd. Egyforma vagy csak a vércsopor, sodorva velem egy sorsba. Üzenet indul el szemből a szembe, berakod egy zsákba, hogy beteszed szembe. Kaptár csak a naptár mondod, jó lenne, ha te is pont ott laknál. Hogy csomjuk körben mind a napokat, a méznyalásra ne keressünk adatat már.
T-Rádió. Ahol otthon.
Köszöntöm azokat a hallgatókat, akik esetleg csak most kapcsolódtak be a műsorunkba. Dr. Baracsi Katalin gyerekjogász, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány önkéntes szakértője a mai vendégünk, és a hallgatókat arra biztatom, hogy az adás üzenetre kattintva írjanak nekünk kérdéseket, illetve a véleményüket a műsorral kapcsolatban. És hát Kati, ugye beszélgettünk arról, hogy a 110, mondd el nekünk melyik számot lehet?
116-111.
És hát mi ugye egy olyan rendezvényen találkoztunk, ahol eltűnt gyerekeket próbáltak felkutatni, hát nem is felkutatni, hanem az eltűnt gyerekekről volt szó, ugye ez az Ezer Lámpás Éjszakája rendezvény volt, és hát úgy tudom, hogy a Kék Vonalnak egy nagyon-nagyon fontos válfaja az eltűnt gyerekek segítése.
Így van. Azt tapasztalta az alapítvány a munkája során, hogy nem csak lelki segélyre van szüksége a gyerekeknek, hanem vannak olyan helyzetek, ilyenek például az eltűnés, a bántalmazás, vagy hogyha egy gyerek bajba kerül, amikor szükség van igenis egy külön vonalra, hogy ez legyen mindig szabad, hogyha valaki valamilyen akut helyzetben van, akkor tudjon ide is fordulni. Ez a Kék Vonalnak a 116-00-as végű telefonszáma. Ez is egy Európai Uniós harmonizációs szám. Fontos itt megjegyezni, hogy a Kék Vonal az alapítás óta a tagja a Missing Children Europe nevű szervezetnek. Ez az eltűnt gyerekek európai hálózata, aki az eltűnt és kihasznált gyerekek védelmére jött létre. Ez egy belga kezdeményezés. Magyarország mindig jelen van a különböző fórumokon. Folyamatosan ápoljuk a kapcsolatot, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak a 00-as végű telefonszámokon. Tehát ide azoknak a gyerekeknek, vagy a gyerekekért aggódó felnőtteknek a hívását várjuk, mert hogy ezt fontos megjegyezni, hogy a Kék Vonalat 24 éves korig lehet hívni, de minden olyan felnőtt hívását is fogadjuk, aki gyerekért aggódik, vagy valamilyen gyerekkel kapcsolatos kérdésben van elakadása.
Melyik korosztály hív benneteket általában a legtöbbször?
Azt lehet mondani, hogy a hívóink zöme, bár anonim a szolgáltatás, azért egy idő után az önkéntesek úgynevezett vájtfülűek lesznek arra, hogy vajon hány éves is lehet a vonal végén a hívó, és azt tudom mondani, hogy a 12-14 éves korosztály az, aki a legsűrűbben hív minket a legkülönbözőbb dolgokkal, suli, szerelem, barátok, szülők.
És ugye az internetbiztonságot is nagyon fontosnak tartjátok. Ilyen kérdésekben telefonálnak nektek, kérnek tanácsokat tőletek?
Így van. Az internetbiztonság is egy fontos területe a Kék Vonalnak, és azt mondhatnám, hogy ez egyik legfrissebb területünk. Az Európai Unió néhány évvel ezelőtt meghirdette a biztonságos internet programot, és ennek keretében arra kötelezte a tagállamokat, hogy hozzanak létre akciócsoportokat, akik a biztonságos internetezést népszerűsítik. Magyarországon ez egy háromtagú csapat. A tudatosság, az úgynevezett tudatosság növelő központ, az a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, a hotline, vagyis a forró drót, aki a bejelentéseket vizsgálja ki, az internetes visszaéléseket, ők a Puskás Tivadar Közalapítvány, és a történetnek a harmadik szereplője a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, aki pedig a helpline, azaz a segítővonal. A 116-111-es számon ugyanúgy lehet internetbiztonsággal kapcsolatos kérdésekkel is hozzánk fordulni, például, hogyha valakinek valamilyen közösségi oldalon feltörik a profilját, visszaélnek a fényképével, az adataival, olyan bántó tartalmú üzeneteket kap, amivel ő nem tud mit kezdeni, olyan tartalmakba fut bele az interneten, ami nem az ő korosztályának való, és ez számára kellemetlen érzéseket vált ki, nem tudja, hogy mit kell tenni ebben a helyzetben, akkor nyugodtan keresse a Kék Vonalat a 116-111-es telefonszámon, de mi is haladunk a korral és a technikával, cseten és e-mailen is elérhetőek vagyunk már. Úgyhogy, ha valakinek nehezére esik erről beszélni, akkor más kommunikációs csatornát is választhat.
Még itt az önkénteseknél érdekelne engem, hogy van-e valami protokoll, amihez ugye kell tartanotok magatokat?
Igen, van, nekünk is. Mint bármilyen más munkahelyen, bár az önkéntesség, hangsúlyozom, nem munkahely, az itt jövő önkéntesek a szabadidejüket áldozzák arra, hogy a gyerekekkel foglalkozzanak és beszélgessenek, de nekünk is van egy protokollunk. Az, hogy anonim a Kék Vonal szolgáltatása, ez nem csak a hívóinkra vonatkozik, hanem az önkéntesekre is. Mi sem adjuk ki magunkat, tehát a telefonhívások alkalmával nem beszélünk magunkról. Egy keresztnevet mondhat mindenki, ennyiben terjed ki. Nagyon fontos a pontosság, a gyerekközpontú gondolkodás, az, hogy bizalommal, bizalommal álljunk nyitottan a gyerekek felé. Ez egy felelősségteljes munka.
És itt ugye, ahogy a műsor elején mondtam, hogy a mai műsorunknak a fő témája, a főszereplője tulajdonképpen valóban a gyerekjogok lesznek. Te mit tapasztalsz egyébként, hogy a gyerekek mennyire vannak tisztában a saját jogaikkal?
Az a szomorú tapasztalatunk van, hogy sajnos nem igazán vannak tisztában a gyerekjogokkal. Bár az ENSZ már 1989-ben elfogadta a gyerekjogi egyezményt, és ehhez azóta a világ számos országa csatlakozott, elfogadta, beépítette a saját joggyakorlatába, mégis valahogy a gyerekek nincsenek tisztában azzal, hogy nekik milyen jogaik és kötelességeik vannak. Mert hogy ezt a két fogalmat együtt érdemes megemlíteni. És a Kékvonal is azért hozott létre egy külön csapatot, az úgynevezett kérdezte a gyerekjogászt csapatot, mert egyre több olyan hívás érkezett a gyerektelefonra, ami jogi természetű volt. Gondolok, a kicsit akár azt mondhatnánk, hogy felnőtt fejjel, banálisnak tűnő kérdéssel, hogy 14 éves vagyok, a szüleim elutaznak hétvégére, otthon maradhatok egyedül.
Otthon maradhat egyébként egyedül?
Egy 14 éves gyerek a jog szerint is már bizonyos saját önálló döntéssel tud bírhat, és ez nyilvánvalóan megegyezés kérdése. De mivel 14 évesen még mindig gyerek, azért kell, hogy mindig legyen egy olyan felnőtt segítő mellette, hogyha bármilyen problémája, baja van, akkor tudjon hová fordulni. Vagy történik valamilyen rossz élmény az iskolában. És itt például mondjuk az iskolai bántalmazás, vagy a fegyelmezésnek a jogosítványa. Magyarországon mindenféle testi kényszert, fenyítést tilalmas. Ez jogszabályba ütköző. Sajnos időről időre hajlamosak vagyunk elfeledkezni
ezzel. Ez ugye csak a testi fenyítésre értendő.
Bármilyen fizikai bántalmazás. Bár a mai jogszabály, a mai büntető törvénykönyv nem mondja ki a lelki bántalmazást, de akik követik az új büntető törvénykönyv kialakítását, a mostani törvénytervezetben már benne van, hogy a lelki bántalmazásnak is lesz egy külön törvényi tényállása.
Ha a gyerekek utána szeretnének nézni a jogaiknak, ez hol tehetik meg?
Én ajánlom mindenképpen a Kékvonal honlapját, mert hogy ott gyerekbarát módon nagyon közérthetően megfogalmazzuk, hogy mik is az a legfontosabb jogosítványaik, de rájöttünk arra is, hogy nem elég, hogy az internetet böngészze valaki, és akkor hát mert azért, mert kíváncsi vagyok, és érdekelnek a jogaim, érdemes erről beszélni is. Ezért a Kékvonalban én már 2 éve úgynevezett jogtudatosság órák futnak, személyes találkozók keretében iskolákba tesztünk látogatásokat, és ennek keretében beszélgetünk a gyerekjogi egyezményekről, fontosabb jogosítványokról, amik a gyerekek mindennapi életét meghatározzák. Iskola, családi dolgok, válás, bántalmazás, bármi, ami ott előjön a felszínen. Ez nagyon fontos, hogy szintén önkéntesek tartják ezeket a foglalkozásokat, méghozzá önkéntes joghallgatók, mert hogy a gyerekjogász csapatnak nem csak végzett jogász tagjai vannak, hanem még azt mondom, hogy kis számban, de ez egy önkéntesek terén is 10 fő önkéntes gyerekjogászunk van. És várjuk mindenkinek a jelentkezését, aki már legalább túl van a 3. éves egyetemi tanulmányain, mert hogy akkor már rendelkezik olyan alapokkal, hogy hitelesen tud beszélni a gyerekjogi témákról is. Úgyhogy a joghallgatók járják az országot, mert hogy nem csak Budapest központú helyszínünk van, hanem bárhová szívesen, ahová hívnak minket, ott mi nagyon szívesen beszélgetünk, 1 órát, 1,5 órát, amennyit gondolnak, a gyerekekről, a jogaikról, alapvetően erről az egész dologról, hogy mi történik, hogyha én a joggal találkozom.
Én úgy gondolom, hogy a jogaira mindenki akkor kíváncsi, ha valami sérelem éri általában. És szerintem tényleg egy hiányjelet ide tehetünk, hogy a gyerekek nem ismerik a jogaikat, de mégis melyik lenne az a közeg, akinek kötelessége lenne felvilágosítani a gyerekeket? Szerinted szülőknek, a tanároknak, vagy kinek kellene egyáltalán ezt? Úgy a mindennapokban?
Én úgy egy személyes felelőst nem neveznék ki ebben a helyzetben, de mivel idén van a gyermekbarát igazságszolgáltatás éve, ezért biztos, hogy kiemelt hangsúlyt kapnak a gyerekjogok. Rengeteg olyan tájékoztató füzet, előadás sorozat készül, akár állami szinten, akár a civil oldalról, ahol a gyerekek ezt jobban megismerhetik. Én azt gondolom, hogy a gyerekjogokra ne csak a gyerekek maguk legyenek kíváncsiak, hanem az őket körülvevő felnőttek, pedagógusok, tanárok, szülők. És hogy üljenek le együtt ezek a szereplők, és tudjanak egymás beszélni arról, közösen alakítsanak ki szabályokat, amik az élet mindennapi területéről szabályozzák. Tehát ugyanúgy az is egy fontos jogosítvány, hogy a gyerek el tudja dönteni, hogy ő milyen ruhát szeretne felvenni, vagy milyen cipőt szeretne magának.
Ha most a kék vonalnál maradunk, és mondjuk az én gyermekemnek a jogairól érdeklődnék, fölhívhatlak benneteket felnőttként, hogy segítsetek nekem a gyerekem jogairól, mit kell tudnom?
A gyerekjogász...
Már elmúltam 24.
Természetesen. A gyerekjogász szolgáltatás annyiban különbözik a telefonostól, hogy minket csak e-mailben lehet elérni. Tehát ez egy online konzultációs felület. A gyerekjogász@kek.hu e-mail címen keresztül 3 napon belül válaszolunk minden megkeresésre. Tehát természetesen a gyerekjogász szolgáltatás is ugyanúgy nyitott a felnőttek felé, abban az esetben, hogyha gyerek az érintett az ügyben.
És hogy nehogy a hallgatókat is sérelem érje, most zenélünk egy kicsit.
Without you by my side, but then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so I'm back from outer space. I just walked in to find you here with that. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door.
Walk out the door.
Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll.
But now I hold my head up high and you'll see me. There's somebody new. I'm not that chained up little person, still in love with you. And so you feel like dropping in and just expect me to be free. Well, now I'm saving all my love and you. For myself, I used to cry, but now I hold my.
Hírádió. A mentőállomás.
Egy aktuális témával folytatjuk, ugyanis ugye kiosztásra kerültek a bizonyítványok, és hát azért biztos vagyok benne, hogy sok mindenkinek eszébe jut, hogy de jó lenne valamelyik osztályzatot aláírni anyuci, apuci helyett. Nektek volt már ilyen telefonotok?
Telefonról nem tudok, de a gyerekjogászra érkezett egy megkeresés. Mivel ezek anonimizált esetek, ezért én is nyilván név nélkül, és nem biztos, hogy így történt meg, de hogy az alap ilyen volt, hogy előfordul az, hogy ez mondjuk nem általános iskolás korosztály volt, hanem egy egyetemista, hogy a tanárának nem volt ideje aláírni, nem, elfelejtette aláírni az egyik vizsgajegyet, és a tanuló pedig beírta a vizsgának megfelelő jegyet. És hát, hogy utána azért benne egy kicsit rossz érzés keletkezett, hogy most akkor ezzel ő most csinálta valamit, vagy nem csinált valamit. Amit fontos megjegyezni, hogy bármilyen korosztálynak a bizonyítványa, bármilyen hivatalos értesítő, amit kap az ember az iskolában, ezek mind okiratok. Azaz, ezeken bármilyen más változtatás, vagy az aláírás, odabiggyeztése, ezek mind az okirit hamisítás felé mutatnak. És hát az a helyzet, hogy nem is biztos, hogy egy sima bizonyítványnak a meghamisítása az olyan nagy büntetőjogi felelősséggel és következménnyel járna, de akkor is az okirat hamisításnak minősült. Tehát ez az okirat azt tanúsítja, hogy az embernek milyen aktuális jegyei vannak éppen, hogyan áll az ő tanulmányi eredménye. És szerintem rengeteg embernek a fejében megfordul az, hogy hú, de jó lenne, ha egy kicsit változtatni lehetne, és javítani ezen. Én senkit nem bátorítok arra, hogy ilyesmit tegyen, még véletlenül sem. Előfordulhatnak olyan helyzetek, hogy az addig jól tanuló diák hirtelen visszaesik, és mondjuk a beígért ötös helyet csak négyest fog kapni, és ez okozhat a gyerekben frusztrációt. Ezt érdemes kibeszélni, a szülők legyenek érzékenyek és nyitottak a gyerekre. Beszéltessék, mondassák ki vele, hogy miért történik ez, mi az, amiben ők tudnak neki segíteni, és ne számon kérő szülők legyenek.
Olyan jó lenne néha a szülőkkel is tudnátok beszélni, nem csak a gyerekekkel.
Azt gondolom, hogy a gyerekeken keresztül azok, akik felhívnak minket, bizonyos információkat, azt a tapasztalatot közvetítik a szüleik felé, illetve azok a felnőttek, akiknek már volt tapasztalatuk, közvetlen kapcsolatuk a kék vonala, ők megtapasztalták azt a jó élményt, hogy milyen az, amikor meghallgatják, ráfigyelnek, és hogy a segítő szándék motiválja az embereket. Tehát nyilvánvalóan, hogyha egy család krízis helyzetben van, akkor ott vegyesen telefonálnak gyerekek és felnőttek, tehát ez rendkívül érett gondolkodásra mutat, hogyha a gyerek azt mondja, hogy hazamegyek, és két hete anya-apa veszekszik, és nem tudok tanulni, mert hogy ez nekem rossz, és nem kapunk rendesen enni, tehát most csak így zanzásítok néhány esetet, de előfordul ilyen hió, aki azt mondja, hogy abban kér segítséget, hogy mit tegyen, hogy megszűnjön ez a helyzet. Vagy ha családon belüli erőszakra, gyerekbántalmazásra gondolunk, akkor nagyon sok esetben az édesanyák azok, akik ki akarnak ebből a helyzetből lépni, és a gyerek érdekében felhívnak minket. Hogy mi történik, mi lehetséges. Nyilvánvalóan joga merülhet fel a következő kérdéset, hogy mi tudunk ilyen helyzetekben csinálni. A kék vonal, ahogy említettem, egy anonim szolgáltatást. De hogyha ilyen akut helyzetek vannak, amiket mi úgynevezett intervenciós ügyeknek nevezünk, akkor fel tudjuk azt ajánlani a hívónak, hogyha lemond az anonimitásáról, megmondja a nevét, és néhány olyan adatot, amivel meg tudjuk keresni, be tudjuk azonosítani, akkor a kék vonalnak lehetősége van a gyerekjóléti szolgálat, ha olyan akut veszélyhelyzet van, hogy mondjuk a háttérből halljuk, hogy úristen, valaki tényleg akut fizikai bántalmazás szenved el, akkor fel tudjuk azt ajánlani a hívónak, hogyha ő nem, akkor mi viszont kihívjuk a rendőrséget, de mondja meg, hogy hova küldjük.
Történt már ilyen, igen. Hogy megadták?
Igen, történt. Történt már ilyen helyzet, és szerencsére a rendőrség időben érkezett.
Családi krízis helyzeteknél azért a válás ugye mindig tényleg egy nagyon nagy krízisnek számít. A gyerekek jogairól, ha beszélünk, akkor hány éves kortól hallgatja meg a bíróság a gyereket, hogy melyik szülőnél szeretne maradni?
A mai magyar bírói gyakorlat azt mondja, hogy 14 éves kortól kötelező a gyermeket meghallgatni, és az ő véleményét döntő többségben figyelembe venni, hogy melyik szülőnél szeretne lenni. De nyilvánvalóan a bíró mérlegelési körébe tartozik, hogy ő fiatalabb gyermeket is meghallgat, és azt mutatja a hazai bírói gyakorlat, hogy ezt a 14 éves korhatárt nem tartják be a bírók, tehát ez ilyen pozitív értelemben jó, hogy nem tartják be, hanem bármilyen olyan gyereket, aki már véleményt tud mondani, tehát tud beszélni, összefüggő mondatokban ki tudja fejezni, vagy a maga szintjén, a maga képességeihez mérten el tudja mondani, hogy mi is történik otthon, ki az, mi az, mit szeretne, akkor ezt meghallgatják a bírók. És én ezt abszolút pozitív változásnak élem meg. Tehát, hogy egy ilyen ügyben igenis kell a gyerekbarát szemlélet, a gyerekközpontú szemlélet, az ítéletet hozó bíró szemszögéből is. Hiszen a válásnál az két felnőttnek az ügye. Az az ő döntésük, hogy ők már nem akarnak együtt élni. De ha a történetben ott van egy gyerek, akkor őt nem lehet csak úgy tárgyként kezelni, és akkor ide megy, oda megy, ez történik vele, nem. Ő egy érző ember, akinek joga van mindkét szülőjéhez, joga van ahhoz, hogy ő családban éljen. És ezt a jogát igenis tiszteletben kell tartani. Ha a válás azt mondja ki, hogy a gyereket az anyánál helyezik el, a gyereknek ugyanúgy megvan a joga, hogy kapcsolatot tartson a különélő szülővel, a különélő szülőnek a rokonságával. Ha a testvéreket szétválasztják, akkor a testvérével kapcsolatot tartson. Tehát attól függetlenül, hogy egy papír azt mondja, hogy a szülők már nincsenek együtt, a gyereknek a jogai továbbra is megvannak ahhoz, hogy nekem mindkét szülőm meglegyenek. Sőt, a gyereknek az életét érintő lényeges kérdésekben, úgy, mint iskolaválasztás, például középiskolánál, külföldi táborozás, külföldi utazás, a különélő szülőnek a beleegyezése is szükséges ahhoz, hogyha közös felügyeletet állapít meg a bíróság, és az esetek többségében, hogyha nem történik semmilyen kirívó eset, tehát nem áll bántalmazás, vagy valamilyen olyan kizárók, ami az egyik szülőnek a láthatási jogát, vagyis hát ahogy a jog nevezi a kapcsolattartáshoz való jogát érinteni, akkor ezekben a kérdésekben közösen döntenek a szülők, annak ellenére, hogy már nem élnek együtt.
Vannak visszatérő hallgatóitok? Hallgatóitok, telefonálóitok?
Vannak visszatérő telefonálóink is, vannak az úgynevezett kopogtató hívóink, akik egyszerűen csak kíváncsiak arra, hogy hát mi is történik, hogyha én tárcsázom a 116-111-et, és hát akkor beszélgetnek. Meghallgatják, van egy benyomásuk, lehet, hogy éppen aktuális élethelyzetükből adódóan semmiről nem szeretnének beszélni, csak a kíváncsiság nagyon erős bennük, hogy hát mi történhet, hogyha én felhívok egy telefonvonalat.
Bekopogtatnak hozzátok.
Igen. Úgyhogy vannak ilyen hívóink. De mi ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kopogtató hívók azok igenis kiemelt jelentőséggel bírnak a kék vonal életében, mert valahonnan megtudták a mi telefonszámunkat, és hogyha bajban vannak, ha tényleg van egy olyan dolog, amit meg kell beszélni, akkor már tudják a számot, és hívnak minket.
Ha most azt kérném tőled, hogy tegyél egy rangsort. Mi az, ami a leginkább bántja mostanában a fiatalokat, a gyerekeket? Mondjuk az első három.
Ez egy komoly kérdés. Én nem is inkább azt mondanám, hogy bántja, hanem foglalkoztatja őket. Nagyon kiemelt helyen van a tavasz, meg most a nyári időszak miatt a szerelem, mint téma.
Pozitív és negatív értelemben
pozitív
is?
Pozitív és negatív értelemben is, igen. Tehát kiskamaszok az első fiú-lány kapcsolatra készülve, az első kiszemeltet, hogyan kell meghódítani, ez egy visszatérő téma.
És fiúk-kislányok is hívnak?
Fiúk-kislányok is vegyesen. Ja. De természetesen a szerelemnek ott van a másik oldala, és amikor vége, és valahogy ezt a csalódást ki kell heverni, fel kell dolgozni, ilyen jellegű hívásaink is vannak.
Nagyon neki tudnak keseredni az első szerelmi csalódásnak?
Én azt gondolom, igen. Hiszen az a korosztály, amikor az ember elkezd kamaszodni, akkor keresi a saját helyét, a saját szerepét. Ez egy komoly, akadályoktól egyáltalán nem mentes út, és itt sok-sok sérülés is benne van. Ezt pedig igenis fel kell dolgozni, azt, hogy változik az embernek a teste, a lelke, máshogy ítéli meg a helyzeteket, és ezt jó, hogyha ki tudja beszélni egy kamasz. Szerencsés esetben ott van mellette a szülő, akivel mindent meg tud beszélni, vagy egy támogató tanár, egy felnőtt, de ha nem, akkor felhívhatja még mindig a kék vonalat, és ott is bármikor beszélgethet bármiről.
Ilyenkor egyébként milyen szélsőséges reakciók vannak egy szerelmi bánat esetén náluk? Ők meddig mennek el?
Rendkívül széles palettán mozognak, tehát van egy visszahódítós kör, ez a... Aki igenis azt gondolja, hogy az, ami történt köztük, az valamelyiküknek a hibája, sőt, gyakran azt mondja, szerintem ezt néhány felnőtt is megfontolhatná a kapcsolatában, hogy azt mondja, hogy hát, hogy én, hogy kiderül a beszélgetés során, hogy én nem voltam elég figyelmes ahhoz a lányhoz, vagy nem foglalkoztam annyit a fiúval, hiszen ez az egész helyzet is teljesen új, hogy párkapcsolat, kötődni valakihez, mi történik, mit kell csinálni egyáltalán egy párkapcsolatban, mert nyilván a romantikus filmek rengeteg jó ötletet adnak, de az nem tölt ki egy kapcsolatot. Tehát, hogy igenis, a kamaszok nagyon felelősségteljesen tudnak arról gondolkodni, hogy ők mit szeretnének adni a másiknak. És hogyha egy csalódás van, hát akkor az számukra egy kudarc.
Van, amikor mondjuk az öngyilkosság gondolata is megfordul a fejükbe egy ilyen szerelmi csalódás miatt, vagy azért az túlzás?
Sajnos nem túlzás, és azt figyeltük meg az utóbbi egy év hívásaiban, hogy rendkívül megnövekedtek az öngyilkos hívóink száma. Azt nagyon fontos tudni, hogy Magyarország az öngyilkosságot elkövetők, az öngyilkossági kísérletet elkövetők számában is viszonylag európai szinten is eléggé előkelő helyen az élmezőnyben van.
A gyerekek tekintetében is?
És a gyerekek tekintetében is, ami rendkívül elszomorító. Mi viszont azt szeretnénk, és minden fórumon, amikor ez az öngyilkosság téma szóba kerül, üzenni, hogy az, aki öngyilkosságot kísérel meg, az nem akar meghalni. Ő figyelmet akar. Azt, hogy vegyék észre, hogy valami körülötte nem úgy működik, valami bajban van. Vagy megváltozott valami, és azzal a helyzettel már ő nem bír egyedül megbirkózni. Az öngyilkossági kísérleteknek az öme pont ilyen vészjelzések, üzenetek, hogy vegyetek észre, bajban vagyok, segítsetek.
Ez a szerelem miatt miért fordul még meg a fejükben? Gondolom, hogy rossz jegyek... Családi viták.
Rossz jegyek, családi. Egyszerűen az, hogy nem fogadja be a közösség. Mert hogy ugye ez is egy nagyon fontos dolog, amikor az ember az iskolaváltás időszakában van, bekerül egy középiskolába, ott leginkább az a legfontosabb, hogy engem elfogadjanak, befogadjon az a közösség, legyenek barátaim, legyen az, hogy kihez fordulhassak. De vannak olyan gyerekek, akik nem találják meg elsőre a hangot, vagy kicsit visszahúzódabbak, szerényebbek, és lehet, hogy a közösség őket kiválasztja, kipécézi őket, céltáblák lesznek, de egyszerűen csak azt, hogy ezek a kamaszos hangulatingadozások, változások, amik bennük vannak, ez gyakran felmerüli annak, hogy és hogy egyáltalán én fontos vagyok, hogy létezem, kell, hogy itt legyek ebben a világban. Nyilvánvalóan ez biztos, hogy sokan és mi is átéltük, csak valószínűleg nem tulajdítunk neki olyan nagy jelentőséget. De nyilván, akik hozzánk befutnak ilyen hívásokkal, számukra ez egy nagyon fontos dolog. És itt nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni az érzelmi megerősítésre, az érzelmi támaszra. Arra, hogy igenis erről beszélni kell, ez egy fontos dolog. Nagyon bátor döntés volt a részedről, hogy felhívtál minket.
Köszönő leveleket egyébként kaptatok már?
Kaptunk. Nagyon aranyosakat is, és hát olyanokat is, amik megdöbbentő ügyeknek a végkifejletje volt. Tehát említettem a kopogtató hívásokat, a nyári időszak előhozza a táborozási kedvet, és egy tábor ideje alatt nagyon jó dolog felhívni a kék vonalat és beszélgetni vele. Mi örülünk, ha a táborból is bejelentkeznek a fiatalok, és annak pedig külön, hogy már nagyon sok mobiltelefonban el van mentve, vagy gyors hívóra van állítva a kék vonal száma. Tehát a szájhagyomány útján terjedő hívások, azok a legjobbak, tehát nagyon köszönjük azt a reklámot, amit a gyerekek maguk csinálnak nekünk, és ebből kifolyólag ilyen kedves tábori bolondozások után már kaptunk köszönő levelet, hogy ne haragudjunk már, hogy hajnalban itt hívogatták a kék vonalat, és mindenféle mókás dologgal szórakoztatták az épp a telefon mögött ülő emberkét. Mi ennek is nagyon örülünk, és annak is, hogyha egy-egy krízis hívásunknak pozitív végkifejlete lesz, és hogy a hívó bízik bennünk annyira, meg mi is elnyertük az ő bizalmát, hogy beavat minket abba, hogy rendeződtek a dolgok, és jól vagyunk.
Na Katia, az egyik hallgatónk pont egyébként arról írt nekünk, hogy hogyan lehetne esetleg ezt a szájhagyomány útján való terjesztést még jobban erősíteni. Nagyon felelősségteljes munkát végeznek a kék vonal munkatársai, de szerintem nem minden térségben tudnak róluk. Az iskolákban szórólapon kellene tudatni a gyerekekkel, hogy van egy ilyen lehetőség a meghallgatásukra és a segítségre.
Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk minél több szórólapot és szóróanyagot, illetve óriás plakátot készíteni, de pont abból adódóan mi egy alapítvány vagyunk, végesek a kereteink, de ahová lehet igyekszünk minél több szóróanyagot eljutatni, és hogyha esetleg a kedves hallgató nem tudott rólunk, akkor hogyha itt a szerkesztőségben megadja a címét, akkor mi nagyon szívesen küldünk tájékoztató anyagot.
Az biztos. És most akkor a kedves hallgatók hallgassanak egy kis zenét is.
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer?
Segítő T-Rádió. A te hangod.
Éva adás üzenetével folytatjuk a műsorunkat. Azt gondolom, ez a kék vonal a szülőknek is nagy segítség, ha felismerik a jó lehetőséget arra, hogy a gyerek ne rossz kor, rossz helyen mondja el a sérelmeit, ahol visszaélhetnek vele. Hisz azért erre is van példa bőven.
Így van, de tényleg szeretném hangsúlyozni, hogy a kék vonal az egy anonim szolgáltatás. Mi nem látjuk a hívóinknak a telefonszámát. Nem fog a gyerek olyannal találkozni, hogy akkor, szia, és te ki vagy? Hány éves vagy? Honnan telefonáltál? Miért hívsz? Anyukád erről tud, hogy te most felhívtad a kék vonalat. Mi nem kérdezünk, hanem meghallgatjuk a gyerekeket. Ez a legfontosabb jelmondatunk is, hogy a gyerekeket meg kell hallgatni. Mi vagyunk az a felület, ahol meg lehet, ahol meghallgatják őket.
Június 12-én volt a gyermekmunka elleni világnap, és hát ugye azért Magyarország szerencsére nincs olyan rossz helyzetben, mint mondjuk az ázsiai vagy az afrikai régiókban a gyerekek, de azért nálunk is létezik a gyermekmunka fogalma, vagy hát maga a gyermekmunka is. Hány éves kortól dolgozhatnak a gyerekek? És hát jön a vakáció, ugye?
Igen, és hát a diákmunkák és mindenféle ehhez kapcsolódó izgalmas dolgok, mert hogy hát azért a kamasz szeretne menni fesztiválra, koncertre, ide-oda, és hát nem biztos, hogy anya-apa mindig állja, vagy a zseppénz nem elég erre a keretre. Az egy nagyon fontos dolog, hogy aki diákmunkára adja a fejét, annak minden esetben igazolnia kell, hogy neki van egy tanulói jogviszonya. Azaz, az iskoláknak itt egy fontos szerepe van, hogy még a bizonyítványosztás előtti időszakban, hogyha valaki úgy gondolja, hogy szeretne diákmunkát vállalni, akkor egy iskola látogatási igazolás. A megbízható diákmunka közvetítőknél ez eleve már a belépő, anélkül szóba sem állnak a gyerekkel fiatallal, hogyha nem tud felmutatni egy érvényes iskola látogatási igazolást. Minden esetben az is nagyon fontos, hogy az ember, tehát közvetítő irodában menjen el megbízható helyre, felületre, ne üljön fel az internetes hirdetéseknek, hogy jól fizető, ilyen nagyon jól csengő munkákat hirdetnek, ami gyakran sajnos lehet, hogy szexuális tartalmú munka lehet, és hát egy dekoratív fiatal kamaszlány könnyen rászedhető, és az ember már csak maga a munkahelyzetben találkozik ezzel.
Szülői beleegyezés szükséges ahhoz,
így
hogy...
Így van. Ez a másik fontos dolog, hogyha az iskola látogatási igazolás megvan, nagyon fontos az, hogy a gyerek beszéljen a szülővel arról, hogy hát akkor ő ezt szeretné, hogy akkor diákmunka kipróbálná magát egy hónapra, két hétre, két hónapra, vagy akár egész nyárra, hogy hol van ez a munka, beleegyezés kell a szülő részéről is minden esetben. Tehát 18 éves korig Magyarországon mindenki gyereknek minősül, tehát... addig minden esetben a szülőnek tudnia kell arról, hogy mit csinál a gyerek, és ez csak az ő beleegyezésével történhet meg.
Én ezt nagyon-nagy örömmel láttam az interneten egyébként, hogy 2011-től valóban le is fektették azt, hogy milyen munkaidőben dolgozhatnak, illetve milyen feladatokat láthatnak el a fiatalok. Viszont érdekelne, hogy hozzátok érkezett-e már olyan telefon, ami konkrétan diákmunkás kérdés volt.
Egy nagyon érdekes megkeresés érkezett a gyerekjogászra, mert hogy ugye a filmek és a reklámok nagyon sok esetben az eladhatóság jegyében gyerekszereplőket keresnek. És egy olyan megkeresésünk érkezett, hogy vajon mit lehet tenni egy olyan helyzetben, hogyha reklámfilm forgatásra megy a gyerek. És kifejezetten ez egy nyári időszakban érkezett levél volt, amikor hasonló mostani hőséghez hasonló időszakban játszódott ennek a reklámfilmnek a forgatása, és egy aggódó szülő azzal keresett meg minket, hogy hát a gyerekek ott állnak a tűző napon, és ez engem aggaszt, hogy vajon ezt lehet-e, vagy nem lehet-e. Ez egy számunkra is érdekes kihívásokkal terő terület volt, hiszen ezért nem minden nap fut be olyan kérdés, hogy akkor most filmforgatásnál mik a jogosítványai egy gyereknek. Nagyon fontos dolog az, hogy pont abból adódóan, hogy valaki gyerek, ez egy fokozottan védett terület. Tehát bármilyen forgatásról, munkáról legyen szó, ezt elsődlegesen minden munkavállalónak szem előtt kell tartania, hogy ő egy nem teljes értékű, a munkabírást jól bíró felnőttel dolgozik együtt, hanem egy gyerekkel, egy fiatallal, akinek igenis szüksége van a pihenésre, arra, hogy legyenek munkaközi szünetei. Tehát egy fokozottan védettebbek az ő munkafeltételei. Azaz például éjszakai munkát, rendkívüli munkavégzést nem lehet elrendelni a fiatal esetében. Kötelező pihenőidőt biztosítani. Ha visszacsatolunk a reklámfilmekhez, ott ugye nagyon fiatalok is feltűnnek a képsorokon, mondjuk ez a 3-6 éves korosztály, hogyha bármilyen reklámra gondolunk. Nekik megfelelő pihenőidőt kell biztosítani, és egy-egy stábnak figyelembe kell venni a gyereknek a szükségleteit, az, hogy ő most éhes, álmos, szomjas. Ezekre mind-mind tekintettel kell lennie. Konkrétan ma Magyarországon nincsenek lefektetve a filmforgatásnak a szabályai, hogy ezt hogy kéne gyerekek esetében, de az ügynökségek arra törekednek, hogy a gyerek szükségletei legyenek az elsődlegesek, és ennek mentén. Tehát például egyszer vesznek fel egy jelenetet, nincsen több százszori ismétlés, mint mondjuk egy profi hollywoodi színésznél.
És erre tényleg figyelnek? Vagy még gyerekcipőben járunk inkább?
Azt gondolom, hogy jó úton haladunk, nagy visszaélésekről azért nem nagyon hallunk. És én ezt annak tudom be, hogy talán nincsenek is visszaélések, és biztosítottak ezek a keretek. De nyilván eljön majd annak is az ideje, hogyha esetleg ezt jogszabályi szinten is megfogalmazzák.
És hát ugye az előbb az iskolánál tartottunk, és a szünetben mondtad is, hogy hát ugye az iskolában, ami nagyon-nagyon menő, az ugye a mobiltelefonozás, és hát szeretnek fényképezni, videókamerázni a fiatalok. Milyen ilyen kérdésekkel fordulnak hozzátok?
Az a helyzet, hogy itt a kérdezők igazából nem maguk a gyerekek, hanem már a szülők. Mert hogy ezek a mobiltelefonnal készített fényképek vagy videófelvételek az esetek nagy többségében az interneten landolnak. Hát és ugye, hogyha egy szülő böngészget, és véletlenül ráakad a gyerekéről egy fényképre vagy egy videóra, ami lehet, hogy csak egy diákcsínynek indult, de azon az oldalon, ahová feltöltötték, ott mondjuk esetleg céltáblává válik ez a videó, és személy szerint az ő gyereke, azért ez egy nem kellemes élmény. Nagyon fontos dolog, hogy léteznek az úgynevezett személyiségi jogok, és ennek része a képmáshoz való védelemnek a joga. Tehát amikor egy fényképet készítünk, vagy videófelvételt, és ez bárkinek az engedélye nélkül készül el, akkor ezt a jogosítványát sértik meg. Mert hogy nagyon jó dolog, hogy egy mobiltelefonnal lehet fényképezni, mert hogy nem kell egy külön eszközt ugye magunkkal vinni. De fénykép csak abban az esetben készíthető, hogyha ehhez hozzájárul az ember. És a gyerekek esetében ez még inkább fokozott védelem. Tehát tételezzük fel, én elmennék egy iskolába, és előkapnám a mobiltelefonomat, és elkezdeném kattintgatni ezeket a felvételeket, azzal én megsérteném a gyerekeknek a személyiségi jogait. Hiszen ez egy külön fontos terület, hogy a gyerekeket itt is külön védeni kell. Hiszen ők nem tudják eldönteni, hogy most jó az, hogyha készítenek rólam egy képet, vagy sem, hol fog ez megjelenni. Ők még nincsenek azon a gondolkodási szinten, hogy ebben döntést tudjanak hozni. Tehát például, ha gyerekekről készül akár fénykép, akár videófelvétel, minden esetben a szülőknek az engedélye szükséges. És hangsúlyozom, hogy ez írásos engedélye.
Mit tehetek akkor, ha meglátom, hogy a gyerekemről föltettek egy képet, és nem járultam hozzá? Hova fordulhatok?
Nyilvánvalóan ez attól függ, hogy hol szerepel ez a fénykép, vagy ki az, aki feltette ezt a fényképet. Ha esetleg a feltöltő személye ismert, akkor első körben neki lehet jelezni, hogy ehhez a képhez nem járultunk hozzá, kérem, távolítsa el a honlapról. De ha ő erre nem hajlandó, akkor a honlapnak az üzemeltetőjét, az adminisztrátorát vagy moderátorát kell megkeresni, hogy ez a kép az ő engedélye nélkül került fel az adott honlapra. Ha erre sem reagál még esetleg a honlap üzemeltetője, aminek egyébként törvényi kötelessége, hogy a jogsértő vagy nem jogtiszta tartalmakat eltávolítsa a honlapról, akkor bejelentést tehet a felhasználó a biztonságosinternet.hu weboldalon keresztül. Van egy bejelentés nevű fül a honlapon, és ott ezeket felteheti.
Érkezett egy nagyon érdekes adásüzenetünk, most egy, ne haragudj, hogy megszakítalak, Máriától. A pedagógusoknak kötelességük lenne elmondani a gyerekeknek ezt a lehetőséget, sőt, minden iskolában kellene egy plakát a hívható számmal. Olykor életet is menthet. Hát üdvözlöm Mária hozzászólását valóban.
Abszolút, mi is csak örülünk, hogyha ilyen pozitív visszajelzéseket kapunk. Mondom, tehát mi abszolút nyitottak vagyunk, keressenek minket, a Kékvonal honlapja tematikus honlapot, van kifejezetten gyerekeknek és felnőtteknek szóló tartalom, és keressenek meg minket, mi nagyon szívesen megyünk iskolákba, eljutatunk szórólapokat is, rendezvényeken is, úgy, ahogy mi is találkoztunk az Eltűnt Gyerekek Világ napja kapcsán, jelen vagyunk, úgyhogy próbáljuk a személyes kapcsolatainkat is erősíteni.
És most egy kicsit, ha a pedagógusokról van szó, akkor egy nevükben tennék fel egy kérdést, hogyha mondjuk elmegyünk egy osztálykirándulásra, és készítünk az osztályról képeket. Akkor előtte célszerű azzal, hogy levédjük magunkat a szülőktől kérni egy írásos beleegyezést, hogy akkor az ő gyerekét fényképezhetjük?
Célszerű ezt az utat is végigjárni, de nyilván az iskolai életében hozzátartozik az osztálykirándulás, az iskolai ünnepségek. Onnantól válik problémássá a helyzet, hogy mi lesz ezeknek a képeknek a sorsa. Amíg egy osztályon belül vannak ezek a képek, és nem kerülnek ki mondjuk az iskola honlapjára, vagy közösségi oldalra bárkinek az engedélye nélkül, addig ez egy teljesen természetes, elfogadható helyzet, hiszen a magyar jog is azt mondja, hogy nyilvános rendezvényeken lehet fényképeket a beleegyezésem nélkül is készíteni. Nyilvánvalóan olyan képet nem, ami kiemeli az én arcomat, vagy én vagyok középpontba állítva, mert hogy azt nem. És nyilván ott is bármikor meg lehet kérni a fotóst, hogy én nem szeretnék ezen a képen szerepelni. De a nyilvános rendezvényeken ott beleegyezésüket adják az emberek automatikusan, hogy ott készülhet róluk felvétel. Tehát akkor problémás a helyzet, ha mondjuk egy osztálykirándulás alkalmával utána ezt mondjuk felrakják valamilyen közösségi oldalra. Ott kell minden szereplőnek a beleegyezését kérni, meg tudatni azt, hogy ez a fénykép most ki fog kerülni a világhálóra. Mert hogy most már egyre divatosabb az iskolákban az, hogy minden osztálynak külön honlapja van. És ott nyilvánvalóan érdemes megosztani az osztály életét érintő képeket. Csak akkor ez legyen egy biztonságos felület, a képek úgy kerüljenek fel, hogy azok nem legyenek másolhatók, ne legyen feltörhető a honlap, és akkor nem lesznek visszaélések.
Hát Kati, sajnos a műsoridőnk véget ért, én nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hát szerintem a legszebb, amit kívánhatnék, vagy a legjobb, hogy csak mosolygós telefonjaitok legyenek.
Köszönöm szépen a meghívást.
És szép estét a hallgatóknak.
Az Életrádió. T-Rádió.